Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tatai István református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai stúdió vendégünket, dr. Tatai István nagy tiszteletű urat, református lelkipásztort és főiskolai docenset.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a elkérésünket, 60-ból autózott ide erre az interjúra, de nem csak a 60-i református gyülekezet lelkipásztora, hanem számos szorványban is szolgálatot teljesít. Ezen kívül missziós utakat is vállalt egész egzotikus országokba, úgy mint India, Kenya, Korea. És még arra is volt ideje, hogy 3 kis könyvecskében ezeket a gazdag tapasztalatait összegezze. Számos, tanulságos és szívhez szóló történettel, és mindegyikhez egy szentírás ígét mellékelve. Most arra kérem önt, hogy egyetlen egyet az önnek nagyon fontos szentírás ígét válassza ki, és mondjál hozzá a történetét.
Az írott igének, a Bibliának köszönhetem a puszta létemet, és szándékosan az én fogantatásomhoz kapcsolódó egyik nagy igét szeretném felolvasni. Mózes első könyvéből a 39. fejezet 9. verséből. József mondja ezt a kísértés órájában, Potifár udvarában, hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve Isten ellen. Szüleim 1953-ban házasodtak, és 3 év múlva már a 3. gyermeket várták. A rokonság egy része a hír hallatán nagyon felháborodott, és azt követelte az ifjú szülőktől, hogy édesanyám menjen abortuszra. Minek az a sok gyerek? Meg amúgy is egészségüleg is gyengébb volt abban az időben. Már majdnem engedtek ennek az erős nyomásnak, amikor egy isteni üzenet érkezett el hozzájuk. Kezemben van ennek a nagy döntésnek és üzenetnek egy ősi dokumentuma, 1957 áll ezen a kis megkopott könyvecskén, ez egy evangélikus útmutató. Ők, mint reformátusok, ezt az egyetlen ilyen napi bibliaolvasó útmutatót olvasták a Biblia mellett. És ebben az adott évben, februárban, mikor hát én valószínű másfél hónapja lehettem édesanyám méhében, követhető ez a vergődés. Van is egy ilyen bejegyzés február 9-ére, Isten üzenete tépelődésünkre 3. gyermekünk miatt. Még nem tudták, hogy fiú vagy lány. Aztán a 16-ai bejegyzés az, amit felolvastam. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot? Hogyan vétkezhetném Isten ellen? És még a Péter 2. leveléből a 2. fejezet 9. versét is aláhúzták ebben a könyvecskében, mert meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből. Ez döntött el a sorsomat, így anyám nem ment abortuszra, és én megszülettem a maga rendje és módja szerint, és aztán utána még 6 másik gyerkőz jött, egy nagy családba érkezhettem, ahol 9-en nőttünk fel. Örülök annak, hogy a nevem mellé ez az ige oda került, a családi nagy biblia utolsó lapján. Sőt, még egy másik is, az ismert 127. Zsoltárból, hogy az Úr ajándéka a gyermek. És mi kicsi gyerekek, hogy nőttünk fel, mindig nézegettük ezt a nagy családi bibliát, bele lapozgattunk, képek is voltak benne, és engem nagyon megbátorított, úgy igazán felépített ez az ige, hogy én nem véletlen születtem, Isten ajándéka vagyok, értelmet fog adni az életemnek, és egy előreték tekintő bátorítás volt ez számomra. Aztán eljött később az az idő, amikor konfirmáltam, és Isten személyesen az én életemben is megszólalt. Ez egy különleges időszak volt, 1970. Falusi sárbogárdi kis szituációt képzeljünk el, szocialista időszak, felgyorsított konfirmációs kurzus, de szüleim nagyon fontosnak találták, hogy vegyünk részt, tanuljuk meg Isten igéjét, úgyhogy engem is beírattak, és jártam is rendszeresen a konfirmációs kurzusra. Tudtam, hogy meg kell térni egyszer, hogyha örök életet akarok, de nem akartam magam igazából elkötelezni. Valahogy úgy voltam ezzel, hogy készítettem magamban egy személyes evilági túlélési tervet, meg egy olyan túlvilágit is. Ezt a kettőt sehogy sem tudtam összekapcsolni, csak így, hogy hát amit lehet ebből az életből, én nagy kanállal elfogyasztok, és majd utána valamikor időskoromban megtérek. Lesz egy jó földi életem is, meg lesz majd egy mennyei életem is. Isten ezt egészen máshogy gondolta sok-sok tekintetben. Már a konfirmációra járás ideje alatt is nagyon megrázott egy álom. Az embernek ritkán vannak nagy álmai, talán 2-3 egész életében, de ez nagyon figyelmeztető volt. Azt álmodtam, hogy Jézus jön vissza. Nagyon nehéz elmondani egy álomnak a hangulatát, de azt érzékeltem, hogy egy ilyen nagy jel jelent meg az égen, és olyan volt, mintha az egész univerzumban hatalmas hangszórókat helyeztek volna el. Tényleg, ahogy a Tesszalonikai levél ír erről, hogy az Úr hangja és a harsona szó előző meg, és az emberfiának a jele az égen. Tudtam, hogy jön vissza az Úr, de azt is tudtam, hogy én nem vagyok kész az ő fogadására. És az álom szerint berohantam a családi kis fészekbe, az egyik kis szobába, ahol a szüleim ott ültek, és felemelt tekintettel, örömmel, ragyogva várták Jézust. Nem rohangáltak sehova, ők jó helyen voltak. Tudták, hogy megérkezik. Annál idegesítőbb volt számomra a szituáció. Én tele voltam nyugtalansággal, látva őket, meg testvéreimet, hogy ők készek az Úr fogadására, de én nem. Kivert a verejték, és életem egyik legboldogabb ébredése volt ebben a pillanatban, hogy még van idő. Ez sokat segített abban, hogy a megtérés irányába terelgetett engem. Ahogy mutak a hetek, a kurzus utolsó hete nagyon különlegessé vált. Valószínűleg ez egy sárbogárdi szokás volt, Szabó Imre bácsi és Éva néni, akik bennünket pásztoroltak, bevezették az utolsó hét evangelizációs alkalmait. Ez abból állt, hogy minden este mentünk, este 6 órára foglalkozásra. Az egyik este például, jól emlékszem rá, arról hallottunk, hogy írjunk egy levelet Jézusnak. Hát mit írjunk bele? Hát írjuk le az életünket, meg a bűneinket. Nagyon sokan vállalkoztak a 40 fős csapatból, és megírtuk a kis levelet. Éva néni, a lelkipásztor asszony, azért vigyázott sok mindenre, és mondta, hogy ezt senki nem olvassa el, csak Isten. Úgyhogy kivittük a parókia udvarára, ott tüzet gyújtottunk, és mindenki beledobhatta a kis levelét, hogy most Istenre bízzuk az életünket, és főleg a bűneinket, mert bűnökről szólt ez a kis levél. Persze nagyon megijedtem, emlékszem rá, amikor a tűzben ezek a nagyon összegyúrt kis levelek úgy kezdtek kinyílni maguktól, mint egy kis könyvecske. Persze mindenki csak a magáét leste, hogy azt ne lássa meg senki. Féltünk, szégyeltük az életünket. Tulajdonképpen nem is volt ez még egy olyan nagy megtérés, inkább egy Istentől való félés volt, de nem Isten félelem. Valami, amiről tudtuk, hogy rossz, és hogy el kell rendezni Isten előtt. A következő este már még érdekesebbé vált. Az történt, hogy hallgattuk az igét a Lukács evangéliumának az 5. fejezetéből. Ott arról van szó, hogy Péter apostolt, az akkori halászt, Jézus megkérte, hogy fogadja be a csónakba, mert olyan sokan vannak, hogy prédikálni szeretne. És ez volt az a momentum, ami alkalmazva lett a mi életünkre, hogy te befogadnád-e Jézust. Felvállalnád-e azt, hogy ott legyen a te életedben. Semmi erőszakoskodás nem volt a lelkünkkel, de egy lehetőséget kínált fel a lelkipásztor asszony, Éva néni, hogy aki szeretne, most imádkozhat. Soha életemben nem imádkoztam hangosan és egyedül, de akkor olyan erős volt a késztetés, hogy most vállalni kell. Bevállaltam. És emlékszem a mai napig arra az életem első imádságára, ami akkor ott 13. életévenben elhangzott, abban a kis sárpogárdi gyülekezeti teremben. Ez így szólt, hogy Uram Jézus, jöjj az életem hajójába, és tégy engem is a te bárányoddá. Ámen. De ezzel nem volt még vége a történetnek. Szerintem a legszebb ezután jött. A lelkipásztor az, hogy azt mondta, hogy ti most megszólítottátok Jézust, de ő is meg akar szólítani titeket. Ezt nagyon izgalmasnak találtuk ott többen, hogy ez hogy lehet, hogy hogy lehet hallani az ő hangját. És ő elmondta részletesen, hogy ha hazamentek, keressétek meg otthon a Bibliát, nyissátok ki a János szerinti Szent Evangélium 15. fejezetét, és olvassátok el, és figyeljetek az Úr hangjára. Ő is fog beszélni, ő is tud szólni hozzátok. Miután is soha nem hallottam még az ő hangját, és nem tudtam elképzelni se, hogy ez mit jelent, nagyon izgatottá váltam, siettem haza, minél előbb ágyba bújtam, meg volt a szokásos lábmosás, minden, és elkezdtem olvasni a Bibliát. Felnyitottam, megtaláltam a János evangéliumát, és Jézus búcsú beszédeiről van itt szó, és egymás után jöttek ezek a bibliai versek. És különös volt ez, nagyon nehéz ezt elmondani, hogy milyen az, amikor először hallja valaki Istennek a hangját. Mert hogy egymás után jönnek a mondatok, de egy-egy mondat úgy kiugrik a szövegből, mondjam így, olyan elektromossá válik, és nagyon élővé, és nagyon mély. Majdhogy nem akusztikus, de nem az, sokkal mélyebb hang. És egy bizonyossággal jár, hogy most ez Jézusnak a szava. Hát így jutottam el először a 3. és 4. versig, ahol azt olvassuk, hogy ti már tiszták vagytok a beszéd által, tehát az ige által, amit mondtam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek maradok. Ez egy nagyon mély visszajelzés volt arról, hogy tényleg megbocsát, hogy az ő életét adta értünk, és ő a szavával, igéjével, tetteivel megbocsát. Aztán olvastam tovább, és eljutottam egy következő vershez, ahol azt találjuk, hogy ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én mondtam nektek. Én mindig is vágytam barátra, egy magányos lélek lennék, úgy alapból introvertált. Nagyon fontossá vált számomra ez, hogy Jézus mellém szegődik, és barátok lehetünk. Talán ez volt a legmélyebb érintés, amit ebből a fejezetből kaptam, és ettől kezdve bárhova mentem, mindig tudtam, hogy velem van, és ott éreztem is. Tehát legyen az a kerékpározás, iskolába menés, bármi volt, vagy munka közben kapáltunk a szőlőben, hogy ott van. És ettől kezdve szinte naponta megszólalt ez az ige. Mi azt tanultuk abba a sárvogárdi kis gyülekezetbe, ahol ifjúsági órák is voltak, folytatódtak ezek a lelki alkalmak, hogy mindig figyelj erre, hogy mit mond neked Isten. Azzal kezdődtek az összejövetelek, hogy na István, mit mondott neked az Úr Jézus? Addig nem is kezdtük el. De mindenkitől megkérdezte a lelkészünk, és hogy tettél-e bizonyságot. Mennyire él benned ez a missziói lélek, mert ez a kettő összefügg. Tehát ha szól Isten, nekünk is szólni kell. Tovább kell adni azt, amit kaptunk. És volt még egy harmadik igében a János 15-ben, az utolsó versben Jézus azt mondja, hogy majd eljön a Szentlélek, és ő bizonyságot tesz róla, de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Ez a mártűreny szó, ez a bizonyságtétel, ez azt jelenti, hogy odaállni az emberek elé, és elmondani, amit láttunk, hallottunk, átéltünk az Úrról, és ennek a megosztása. Akkor még nem tudtam, hogy ebben több van, mint első olvasásra, de tudtam, hogy szól. Van ez így, hogy néha érezzük, hogy Isten megszólít, de nem teljesen értjük, hogy mi is van mögötte. Így aztán évek teltek el, tulajdonképpen egy 3 éves folyamat kezdődött az életemben, hogy ez az ige is kibontakozzon. A lelkészi elhívásom volt elrejtve ebben az igében már a megtérésemnek a napján. Ahogy 8-os lettem, belülről már éreztem, hogy Isten szeretné, ha teológiát tanuljak és lelkész legyek. Nagyon nagy kihívás volt ez számomra, mert egyáltalán nem volt a terveimben, és a családunkban sem volt soha senki lelkész. Édesapám hívő ember volt, az ő megtérése nagyon fontos volt számunkra. 1949-ben tért meg a Sárbogárdi ősi templomban. Tőle nagyon sok igét hallottunk, de nem volt lelkész. Presbiter volt. Nagyon mély volt a megtérése, és mai napig bennem rezonál az ő egész története.
Dr. Tatai István református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu